Imádkozzunk. Menj, Atyám, köszönöm azt, hogy eléd jöhetünk, és köszönöm azt, hogy dicsőíthetünk téged. Köszönöm azt, hogy annak ellenére, hogy a te neved a legnagyobb név a világon, ami előtt minden térd megborul a földön és a föld alatt, ennek ellenére te annyira szerettél minket, hogy te beavatkoztál és te elküldted a fiadat, hogy meghajjon értünk és magára vállalja a bűneinket, és ezzel megnyissa az utat feléd és az örök élet felé. Köszönöm, Uram, azt, hogy eléd jövünk, és amikor azt hiszük, hogy áttakarhatjuk a bűneinket különböző dolgokkal, tudhatjuk, hogy te akkor is átlátsz ezen, és te akkor is szeretsz minket. Köszönöm azt, hogy aki benned van, azt te megtartod, és nincs semmi, ami elválasztatna minket a te szeretetettől. Úgyhogy köszönjük a te hatalmas kegyelmedet, azt, aki vagy, és azt, amit tettél értünk, és dicsőítünk téged azért. Amen.
Köszönjük szépen zenészeknek, jó látni mindenkit ma reggel, most a gyerekeket elbocsátjuk a gyerekórára. Igen, na ez túl magas. Hát majd kiderül mindjárt. Gábor, hogy jó helyen jössz. Nagyon jó látni mindenkit ma reggel. Nagyon jó volt a zene, annyira jó együtt dicsérni Istent, együtt lenni az ő házában. Nagyon jó. És jó látni, tele van a kávézó. Tehát ma folytatjuk a Miről szól a Biblia a sorozatunk. És ha jól tudom, ez a 13. 14. alkalmunk ebben a sorozatban. És a múlt héten elkezdtük az új szövetséget. Befejeztük az új szövetséget, és most az új szövetséget múlt héten kezdtünk. És a múlt héten az első számú és fő ígéretet vettünk, amit az Isten ígért az új szövetség végén, hogy helyreállítsam az én népemet 70 év után, visszahozom őket a földre. Ez ott a fő ígéret, és azt láttuk a múlt héten, hogy ez az ígéret az Ószövetségben úgy beteljesedett az Új Szövetségben, Jézus Krisztusban, hogy Isten helyreállította az ő kapcsolatot az ő népével. És ez egyéni embereknek szól. És a múlt héten ezt feldolgoztunk. A fiúság evangéliumot dolgoztunk fel. Hogy mit jelent, hogy Isten lett az atyánk, és Krisztuson keresztül mi lettünk az ő gyermekei. Krisztus mindent elvetett, amit ellenünk állt, hogy kapcsolatba kerüljünk az Istennel. Pál úgy beszél erről a 2. Korintus 5-ben, hogy az Isten adta neki a megbékéltetés szolgálatot, hogy hirdesse a világnak, hogy Isten kibékült velünk. Jézus Krisztuson keresztül, aki hit által elfogadja Krisztus, az Isten gyermeké válik, az Isten családhoz tartozó. Milyen nagy dolog ez. És ez a legfontosabb ígéret. Minden más ígéret, amit fogunk feldolgozni, erre épül fel. Ez az alap, ez a fundamentum, ez a legfontosabb. A fiúság evangélium nincs nagyobb dolog ennél. Az Isten gyermeké váltunk. Erről volt szó múlt héten. Múlt héten nem működött a közvetítést. Ha valaki még nem látta a prédikációt, bíztatlak, hogy menjetek fel a Facebook, és nézzetek meg. Mert rögtön föltett utána, Tomi. Mert ez az alapja az egésznek. Folytatjuk, és most a többi 9 ígéretet fogunk feldolgozni, de ez az alapja. Ez az alapja az egésznek. Ma előveszünk a második ígéret a 10 közül, amit az Isten megígért az Ószövetség végén, amiről énekeltünk most is, a megbocsátás evangélium. Eltörölöm az ő bűnéket, és többet nem emlékszem rá. 3 kérdés szeretnénk föltenni ma reggel. 3 kérdés. Isten hogyan tudta megbocsájtani az összes bűnénket? Hogy tudta ezt megcsinálni, ugye? Tudjuk, hogy az Ószövetségben nagyon haragudott az ember bűnére. Vagyis Isten valójában a háta mögött csak dobta az összes bűnénket? Biztos? Biztos ez? A másik pont, ha ez igaz, és igaz, akkor ez hogyan befolyásolja a mi kapcsolatunk? Sőt, hogyan határozza meg a mi kapcsolatunk az Úrral? És a harmadik, hogyan alkalmazunk ezt a megbocsátás evangéliumot másokkal, akik bűnkövetnek ellenünk, akik megbántanak minket, akik fájdalmat okoznak nekünk. Ez az a három pont, ez az a három kérdés, amit fogunk feldolgozni ma reggel. De mielőtt kezdnénk, szeretnék két dolgot csak röviden említeni, amikor feldolgozunk ezt a 10 ószövetségi ígéretet, és lássuk, hogyan teljesedtek be az új szövetségbe. Jó, csak egy pár dolgot röviden. A múlt héten nem volt egy fő textus, amit feldolgozunk, és ma se lesz egy fő textus, amit feldolgozunk, hanem mi a megbocsájtásról fogunk beszélni. Ez úgynevezett, ez egy tematikus prédikáció azért, mert én szeretnék összefoglalni, hogy mi tanít az egész új szövetség egy bizonyos témáról. Nem a kicsiből sokat hozunk, hanem a sokból kicsit hozunk. Jó? Tehát összefoglaljunk ezt a fontos témát, hogy mit képvisel az egész új szövetség, nem csak egy kis textus erről a témáról. Jó? Ez egy tematikus prédikációk lesznek. A másik dolog az, hogy ne felejtsük el, hogy mi úgy dolgozunk fel ezek az ígéreteket, hogy ezek már beteljesedtek Jézus Krisztusban, amikor ő először eljött a világba, és majd teljesen fog beteljesedni, amikor Jézus Krisztus másodszor jön a történelem végén, és mi közben a kettő között élünk ebben a már, de még nem feszültségben. Tehát azt is akarunk megnézni, hogy az Isten beteljesítette az ő ígéretet már Krisztusban, hogy az összes bűnik már el vannak törve, de mégsem, még nem. Mi élünk egy életünket, ahol minden nap követjük el bűnt, jó? És azt akarunk megnézni, ez a feszültség, ez az ígéretel már, de még nem feszültség. És még egy dolog, mielőtt belekezdünk a megbocsájtás evangéliumról beszélni, hogy legyen személyes ez a prédikáció, és nem csak egy elvont teológia vagy elmélet. Szeretnénk biztatni mindenkit, hogy azon gondolkodjon, hogy utoljára, vagy amikor valaki megbántott téged, mi volt az a sérelem, mi volt az a fájdalom, amit valaki okozott neked? Szerintem, hogy ezen gondolkodjunk, amikor beszélünk a megbocsájtásról. Hogy ez egy személyes dolog legyen mindannyiunk számára. Jó, mindenki kezdjen azon gondolkodni, hogy igen, amikor valaki ezt mondta nekem, vagy ez történt velem. Hogy segítselek titeket egy kicsit ezen gondolkozni. A 62. Zsoltár, Dávid, mint nagyon sok zsoltárban arra beszél, hogy valaki nagyon megbántotta őt szavaival. Szavakkal megbántott Dávid. A 62. Zsoltár így mondja az 5. versben, csak azon tanácskoznak, hogyan taszítsák le a magasból. Hazugságban telik kedvük, szájukkal áldanak, de szívükben átkoznak. De nézzük meg egy másik vers. Ez nagyon-nagyon sokszor előfordul a zsoltárokban. Ugye Dávid egy harcos király volt. Sokszor a harcot, sokat háborúzott, sokat harcolt. És ő használja a harc, mint egy allegória. És úgy tűnik, hogy ő beszél a harcról, de ő nem beszél a harcról, hanem ő beszél másoknak a szavakról. Hogy a szavakkal megbántanak őt. Nézzük ezt meg. Védj, kiált az Isten, védj meg a gonoszok ármánykodásától, a gonosztevők dühöngésétől, élesítik nyelvüket, mint a kardot. Sértő szavaikkal célba vesznek, mint nyilakkal. Rejtek helyekről lövöldöznek a fedhetetlenre, hirtelen lőnek rá, nem félnek. Igen, de Dávid király volt, harcolt nagyon sokat, de ő arra beszél, hogy az ő nyelvükkel, a szavakkal bántanak engem. Kisgyerekkorban minden kicsi gyerek Amerikában megtanult egy angol nyelvű ilyen aranymondása. Az volt, hogy sticks and stones will break my bones, but words will never hurt me. Nem tudom, hogy ilyen van magyarul, de a lényeg az, hogy ha az emberek dobnak köveket és ütnek botokkal, Azok megtörnek az én csontjaim, de a szavak nem bántanak engem. Nem tudom, hogy kitalált, ez egy hülyeség. De szavak nagyon bántanak minket. Nagyon tudnak megtörni mi csontokat, amikor emberek mondanak dolgok rólunk, ellenünk. Dávid, hogy érezte magát, amikor mások megtámadta ők szavakkal? Nézzük meg a negyedik verset. Meddig támadtok egyetlen emberre, miért akarjátok mindnyájon megölni? Olyan, mint a dülödező fal és a bedőlt kerítés. Dávid, hogy érezte magát? Olyan jó képeket ad nekünk. Mint egy dülödező fal. Vagy mint egy kerítés, ami majdnem bedől. Egy kerítés vagy egy fal, ami nagyon labilis, nem, alig tud, mindjárt fog leesni. Dávid így érezte magát. Szavakkal megtámadták, és Dávid azt mondja, ó, végem van. Végem van. Nagyon gyengének érzem magamat. Tehát, gondolkozzál ezen. Mikor éreztél magadat utoljára, mint egy dülödező fal, vagy egy gyenge kerítés? Megbántották, fájdalmat okoztak neked. Erről lesz szó. Akarunk feldolgozni a megbocsátás evangélium, hogy Isten milyen nagy erőt ad nekünk. Menjünk az Úr elé, imádkozunk és kérünk, hogy ő, az Isten szóljon hozzánk, az ő gyermekéhez ma reggel. Mennyei atyám, és köszönöm, hogy hívhatunk téged a mi atyánk. És úgy hallgatsz ránk, mint a te gyermekeid, és tudunk te hozzád bármikor kiáltani. És te látod, hogy ma szeretnénk feldolgozni, körbejárni a megbocsátás evangélium, ezt a kincset, amit te adtál nekünk, ezt az igazságot, hogy valójában a hátad mögött dobtál a mi bűnénket, és nem emlékszel rá többé. Úr Jézus, szólj a mi szívünkhez. Segíts nekünk. Segíts nekünk ezt elhinni. Segíts nekünk ezt alkalmazni. Segíts nekünk úgy viszonyulni hozzád, ahogy kellene, amire de méltó vagy arra. És Úr Jézus Krisztus, nagyon kérlek, hogy ahol fájdalom van, hozz gyógyulást. Ahol kapcsolat vannak, amit olyanak, mint egy dülödező fal, hozd gyógyulást azok a kapcsolatoknak. Úr Jézus Krisztus, bevalljunk, hogy nagyon nagy szükségünk van rád. Kérünk, szólj hozzánk, segíts nekem, hogy el tudjam mondani mindazt, ami rám bíztál, hogy értető legyen mindannyiunk számára. Így szólj a mi szívünkhez Krisztus nevében. Amen. Amen. Oké, nézzük meg az elsőt akkor. Isten hogyan tudta megbocsájtani az összes bűnénket? Összes bűnénket. Elengedte az összes tartozásunkat. És ilyenkor, amikor ezt halljuk, az-e biztos? És a válasz az, hogy biztos. Biztos, hogy ez így van. Legjobban lehet megérteni az Isten megbocsátás nekünk, ha megértjük a megbocsátás a szövetség kontextusban. A szövetség, amit az Isten kötött velünk. Hogy is volt ez? Isten eredetileg kivel kötött a szövetséget? Hát az első emberrel, Ádámmal. Úgy kezdtük a sorozatokat. Isten kötött egy szövetséget Ádámmal. Tehát Ádám ugye képviselt minket. Ádám megszegte a szövetséget, magára vonta az ítéletet, és mivel Ádám képviselt minket, mi Ádámban voltunk, és azóta minden egyes ember bűnben született. Hát ez nem túl fair. Ádám bukott, és mi bűnben születünk. Köszönjük szépen. De ez mondja a Biblia. Erről szó. Így kezdődik az egész Biblia. Mi ittunk a levét annak, hogy ő bűnben esett. De azt is tudjunk, hogy eljött Jézus Krisztus, aki a második Ádám volt, és ő betöltötte a szövetséget, ugye? Ő élt egy tökéletes életet, betöltötte a szövetséget, és kiérdemelte az Istennek az áldását. De nem csak kiérdemelte az áldást, hogy ő magára vette a szövetségnek az átokát. Valaki kifizeti a számlát a pincérnek, akkor nem próbálják kifizetni még egyszer. Az ki van fizetve. Jézusnál van a számla. Ő fizeti ki az árát, amit mi tartoztunk Istennek. Többé nem vagyunk adósok Istennek. És az új szövetség erről a csodálatos evangéliumról nagyon sokféleképpen beszél. Nézzük meg Kolosszé 2. Titeket is, akik hallottak voltatok vétkeitekben és testetek körülmetéletlenségében, ő vele együtt életre keltett, megbocsájtva nekünk minden vétkünket. Eltörölte a követeléseivel minket terhelő adós levelet, amely minket vádolt, és eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Igen, ott van a számla, puff, és oda van szegezve a keresztfára. Ki van fizetve? Vagy nézzük meg a zsidók levele 10. rész. Ezek nagyon-nagyon powerful, nagyon erőteljes igeverseket. Minden pap naponként szolgálatba áll, és sokszor mutatja be ugyanazok az áldozatokat, amelyeket sohasem képesek bűnöket eltörölni. Sohasem. Ő ellenben, miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre Isten jobbjára ült, és ott várja, hogy ellenségei zsámoljól vetessenek lába alá, mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszenteltetek. Wow! Ez ránk vonatkozik. Ez Isten úgy lát minket, Krisztus vére miatt, hogy mi tiszták vagyunk. És az Isten szemében tökéletesek vagyunk. Az Isten tökéletesen lát minket, de tökéletesen tekint minket. Nem, soha nem felejtem el, amikor Magyarországon szolgáltok. Az első nyáron itt voltok, és ugye magyar nyelven kicsit dacogosan beszéltem, és mondtam mindenkinek, az Isten tökéletesen lát téged, és nagyon látja, ez az egy bűnő. Nem tökéletesen lát, hanem tökéletesen tekint. Ugye, te tökéletes vagy az ő szemében. Ez az evangélium. Tehát az összes bűnék már megvannak bocsájtva hitáltal. Ez ott az első pont. Nézzük meg a másik. Ha ez igaz, és ez igaz, akkor ez hogyan befolyásolja, vagyis hogyan meghatározza a mi kapcsolatunk Istennel. A Biblia nem azt mondja, hogy mi többet nem fogunk bűn követni, hanem arról van szó, hogy most mit csinálunk azok a bűnökkel, amit fogunk követni, pedig tudjunk azt, hogy az Isten már ezeket már megbocsájtotta. Ez a kérdés. Mit csináljunk ezekkel? Minden nap követjünk bűn, és tudjunk közben, hogy az Isten mindent megbocsájt nekünk. Hogy már meg vannak bocsájtva. Tehát hogyan alkalmazunk ezt a csodálatos megbocsájtás evangéliumot? Miután mi bűnt követünk el, akkor annak mindig van természetes következmények. Miután bűnt követünk el, akkor rögtön az elsőhoz lelkiismert fordulásunk van. És ha többet követjük el, akkor szégyeljük magunkat. Koszosnak érezzünk magunkat, bűnösnek érezzük magunkat. És ez egy nagyon jó dolog. Ez a helyén van. Ez a helyén van, ez egy korrekt dolog. És ilyenkor könnyű tagadni, vagy lekicsinyíteni a mi bűnünket. Vagy esetleg védekezni, vagy vezekelni, vagy másokra hárítani. És ebbe mindannyiunk profik vagyunk. Profik vagyunk, ugye? Azt is örököltünk Ádámtól. Az asszony, aki te adtál, ő bűnös, ugye? Mi profik vagyunk ebben. Hárítani, védekezni, lekicsinyíteni a dolgot, vagy csak tagadni. És Isten mit vár tőlünk? Legyél őszinte, alázatos és bátor. Ne rohanjál el Istentől, hanem amikor szégyeled magadat, merjél megalázni magadat, és Istenhez menni, Istenhez rohanni. Zsidókhez írt levele, így mondja, hogy mi az, amit az Isten vár tőlünk. Mivel tehát, testvéreim, bízhatunk abban, hogy bemehetünk a szentélybe Jézus Krisztus vére által. Azon az új, nagyon új, és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által. És mivel nagy papunk van az Isten háza felett, járuljunk azért oda igaz szívvel, merjük közel menni hozzá. És teljes hittel, mint akinek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, a testet pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. Wow! Isten bíztat minket. Gyere közel, merjél közel lenni hozzám. Merjetek bátran menni a kárpit mögött. Kárpit mögött menni az Ószövetség az halál. De most a kárpit ketté szakad, amikor Krisztus a keresztre feszítették. Akkor, ugyanakkor ketté szakad. És miért ugyanakkor? Mert ez az egészet úgy képviselte, hogy Isten hogy látja az egészet. És Isten, amikor ő látta az ő egyszülött fiát a kereszten, akkor az egyik szeme sírt. Mert az én fiam a kereszten van. De ugyanakkor a másik szemével örült. Mert tudta, hogy csak ezen keresztül most közel kerülhetek az én gyermekeim. Végre jöhetnek be a szentek szentébe, a kárpit mögött. Végre kapcsolatba kerülhetek az én gyermekeimmel. Tehát Isten sírt, és Isten úgy örült, ugyanakkor, amikor ez mind megtörtént. És mit fogunk kapni, amikor közel megyünk az atyához? Zsidók 4. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szüksége. Irgalom, és nem azt adja, amit megérdemelünk, az ítéletet. Kegyelmet kapunk, hogy ő megadja azt, az áldást, amit nem érdemelünk. Tehát irgalom és kegyelmet kapunk, amikor merjünk a kárpit mögött menni. De mi van, ha valaki azt mondja, hogy miután bűnkövetett el, hogy én nagyon szégyellem magamat, Robi, én nagyon szomorú vagyok, én nem merek az Isten elé menni az én bűném, én nagyon koszosnak érzem magamat. És mi a Biblia válasz ilyenkor? Jack Miller úgy szokta mondani ezt, hogy örüljél, mert te sokkal bűnösebb vagy, mint el tudod képzelni. Te csak szomorú vagy a bűneid miatt, te semmi nem látsz, csak kaparod a felszínét. Jaj! És ez igazából ez egy büszkeség, mert mi akarjunk jót gondolni magunkról. De az igazság az örüljél, de sokkal bűnösebb vagy annak. De ez Isten annak ellenére sokkal jobban szeret téged. Ez az elcsüggedés, ez büszkeség. És Isten azt mondja, hogy gyere, legyél őszinte. Vald meg a bűnédet. Múlt héten beszéltünk erről, hogyan közel legyünk Istenhez. Bal láb, jobb láb. A bal láb, igen, őszinték vagyunk. Megalázunk magunkat. Nem kicsinyítünk rajta. Megvalljunk a bűnéket. Nem maradjunk ott, teszünk még egy lépést. A jobb lába megragadjunk. Isten kegyelmes velem. Isten irgalmas velem. Krisztusra nézve el van törölve az összes bűnémet. És a Pál ebben a versben megkérdez minket, ezt el tudod hinni. Róma 2:4. Hogy is teszi fel ezt a kérdést? Vagy megvetted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged Isten jósága megtérése ösztönöz? Ez egy kérdés. Elhiszed, vagy megvetted? Büszkeségből megvetjük. Alázatban, hitáltal ezt elhiszük, és elfogadjuk. Köszönöm, Uram, hogy így vagy velem, hogy irgalmas és kegyelmes vagy. Spurgeon azt mondja, hogy amikor valaki elhiszi az evangéliumot, az övé, három dolog lesz jellemző róla. És minden három. Az alázatosság, a boldogság és a szentség. Szentség? Igen. Zsidókhoz írt levél 12. Szenvedjetek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít meg az apja? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak, mert ők rövid ideig a saját elgondolásuk szerint fenyítettek, ő pedig javunkra teszi ezt, hogy szentségében részesüljünk. Az Isten formál minket. És mi így növekszünk, így változunk, és egyre jobban Krisztusra hasonlítjuk. És emiatt az igazi bűnbánat az mindig örömmel és hálával végződik. Nem vagyok árva, nem vagyok elhagyatott. Nem vagyok az Isten ítélet alatt. Az én mennyei atyám engem szeret. Szeretettel bánik velem, szeretettel nevel, szeretettel formál engem. Tehát az Isten így akarja, hogy merjünk bátran elhinni az evangéliumot. Ez volt a második. Harmadik, hogyan alkalmazunk ezt a megbocsátás evangéliumot másokra nézve? Ha az Isten valójában eltörölt az összes bűneinket, akkor hogyan bánunk azokkal, akik fájdalmat okoznak nekünk, nekem, ki megbántanak? Most a legfontosabb tanítás a Bibliában, amit segít nekünk megérteni, hogy hogyan bánjuk másokkal, akik bűn követnek ellenünk, egy komplett idiótáról szól ez a tanítás. Tudjátok, hogy miről beszélek itt? Isten bíztat minket, hogy tanuljunk ettől az idiótától, hogy hogy kell megbocsájtani mások. Most nem tudom, hogy ez a jó szó idióta, de legalább bolond, jó? Használjuk a szó, hogy bolond. Tehát Jézus Krisztus használ egy rossz példát, hogy ne legyünk, mint ez a bolond ember. Jézus hívja azt a bolond ember, hogy gonosz szolga. Emlékeztek erre, ugye? Mi tanulhatunk ettől a bolond embertől? Mi az üzenet ennek a tanításnak? Emlékeztek, hogy ment ez a példázat? Tehát volt egy szolga, aki rengeteg pénz, adósság felhalmazott, rengeteg tartozott az ő urának. És egyszer az ő ura csak kijelentette, meglepte őt, hogy eltörölöm az összes adósságodat. Az az összes hatalmas nagy pénz, amely felhalmazod, eltörölöm-e a te adósságodat. És ez a bolond szolga elment, és amikor találkozott az első emberrel, aki tartozott neki egy kis pénz, mit csinált vele? Kezdte folytogatni. Fizesd vissza, amit tartozol nekem! És a többi szolgák látták, csodálkoztak, mit csinál ez a bolond ember? Onnan jött, ahol most elengedte nagy tartozás. Mit csinál ez? Elmondták az ő urának, és az ura nagyon haragulott rá. Mit csinálsz, te gonosz szolga? És bedobta őt a börtönbe. Most a kérdés az, hogy hol hibázott ez a szolga? Mi volt a fő hibája, ami okozta ezt a idióta viselkedés? Mások szolgákkal, aki tartozott neki kis pénz. Az, hogy soha nem fogadta el az ő urától, hogy az úr elengedte az ő tartozását. Ez volt az ő fő probléma. De hogyan tudjunk azt, hogy nem fogadta el, hogy az ő úr eltörölte az ő adósságát? Azért, mert a példázatban soha nem olvasunk arról, hogy ő megköszönte az ő urának. Nem olvasunk erről, hogy ő megköszönte. Sőt, azt mondta, hogy ad nekem egy kis időt, és visszafizetlek. És az bebizonyítja, hogy ő még mindig azon gondolkozik, hogy neki adóssága van, mert az első ember, akivel találkozik, próbálja behajtani a pénzt, hogy vissza tudja fizetni az ő urának. Az a nagy vagyonot, amit ő tartozott még az ő fejében neki. Tehát mi a fő mondani való? Vagyis Jézus mit akar tanítani ezzel a gonosz szolga példázaton keresztül? Hát több, mint csak ne legyél olyan, mint ez az idióta, az nem, az egy dolog, de pozitívan, pozitívan. Inkább köszönd meg az Istent, és éld át azt a csodát, hogy ő valójában kínálta neked, hogy eltöröli az összes adósságodat, összes bűneinket, és Krisztusban el vannak törölve. Vedd komolyan, hogy nagy volt az adósságod, sok a bűnéd, merjél megalázni magadat. Legyél őszinte, és fogadd el tőle a világ legnagyobb ajándék, hogy ez valójában neked adom. És ha így ülsz, és ez új neked, lehet, hogy az van a fejedben, hogy ez ilyen könnyű. Ilyen könnyű. Csak meg kell köszönni az Istent, hogy eltöröltél az én összes bűnémet. Igen, ez ilyen könnyű megy. Ez a világ legkönnyebb dolog. Legkönnyebb dolog. De ugyanakkor a világ legnehezebb dolog. Miért? Mert a mi szívünkben büszke és önigazolt emberek vagyunk, és mindig akarunk felmutatni valamit Istennek. Na, lásd! Sőt, te tartozol nekem! Én megedem el a mennyországot! És ez a büszkeség a mi szívünkben, és ezt a lépést tenni, hogy csak elfogadom és megköszönöm, a világ legnehezebb dolog csinálni egy büszke, vallásos, önigazolt embernek. Nem tudja megcsinálni, mert mindig akarjuk igazolni magunkat. És Isten azt mondja, ha jössz hozzám, akkor olyanná kell válni, mint egy koldus. Nincsen semmi érdemem Isten előtt menni. Akkor mi az üzenet ennek a példázatnak? Az, hogy amikor elfogadjunk az Isten kegyelmét, hogy ő nem bánik velem igazságosan, hanem Isten valójában elengedte az én tartozásomat, az meghatároz minket. És mi fogunk tudni elengedni másoknak a tartozását felénk. És nem fogunk igazságosan bánni vele, folytogatni a másikat, fizesd vissza. Nem fogunk bosszút állni vele, hanem egyszerűen megbocsátjuk a másiknak, amit ő tett velünk. Ez igaz lesz rólunk. Erről szól ez a példázat. Tehát befejezve nézzük meg egy pár dolgot. Nézzük meg, hogy ez hogy néz ki, amikor az Isten megbocsátás evangélium meghatároz minket, és a mi kapcsolatunk másokkal, akik megbántanak minket. Vissza szeretné térni a 62. Zsoltárhoz. És Dávid azt mondja, hogy amikor valaki megbánt téged, akkor mondd el Istennek. Úgy tekints Istenre, mint az első, sőt, egyetlen menedék helyed. Dávid azt mondja, csak ő a menedék helyem. 62. Zsoltár 6 és 9. Csak Istennél csendesül el lelkem. Tőle kapok reménységet. Csak ő az én kősziklám és szabadítom. Erős várom, nem ingadozom. Ugye ez a gyüledező fal nem ingadozik. Istennél van a segítségem és dicsőségem. Erős sziklám és oltalmam az Isten. Bízatok benne mindenkor, ti népek, öntsétek ki előtte a szíveteket. Isten a mi oltalom, milyen gyönyörű, szép kifejezés. Önts ki a szívedet. Merjél őszinte lenni az Istennel. De hadd kérdezem, ez nem sértő Dávidnak, a barátainak, Dávidnak, a feleségeknek? Miért nem akarod kinyitani a szívedet nekem? Én nem vagyok barátod? Dávid azt mondja, csak ő. És ezt merem mondani, hogy az egyik Istennek az egyik fő célja a te életeddel, az, hogy ezt megtanuld. Hogy csak ő a te oltalmad. Ő a te erős várad. Ő az én kősziklám. Isten azt akarja, hogy Gábornak legyen egy menedékhely. És az az Isten. És Isten azt mondja, gyere hozzám, és önts ki a szívedet. Legyél nagyon őszinte velem. Mondd el nekem, hogy mennyire fáj. Dávid ezt sokszor átélte, hogy úgy érzem magam, mint egy dőledező fal, mint egy kerítés, ami majdnem ledől, és Isten azt mondja, én foglak erősíteni. És Dávid erről beszél számtalan zsoltárokban. Tényleg számtalan. De miután nagyon őszinték voltunk Istennel, van egy veszély. Az, hogy az ember beesik az önsajnálatban. Ez tényleg nagyon nehéz. Ha meggyőztem magam, tényleg nagyon rossz állapot vagyok. Minden ledülök, kidülök, gyenge vagyok. Vigyázok az önsajnálatra. És hogy ne essünk ebben a csapdában, Dávid folytatja a zsoltárt. 12. vers, szólott egyszer az Isten, és ezt a két dolgot értettem meg, Istennél van az erő, nálad van, Uram, a szeretet. Ez az. Isten erős, és Isten szeret. Isten tud segíteni, és az Isten akar segíteni. Ez a mi reményünk. Nem kell félnünk. Isten az én menedékem. Nem kell önsajnálatban esni. Csak nála, csak ő nála nyugszik meg az én lelkem. Harmadik. Amikor bízunk Istenben, mint a mi erős, szuverén Isten, akkor bízhatunk abban, hogy ami történik velem, Isten szeretetből engedte. Nincsenek véletlenek. Például József. Ugye József a következőt mondta, miután a testvérei bűnkövettek ellene. Ti rosszat terveztétek ellenem. De Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsák. Tehát József teljesen tisztában volt azzal, hogy ami történik vele, az belefér, sőt, ez az Isten terve felém. Ez Isten szuverén terv alakul ki az én életem. Nincsenek véletlenek. Amit ők gonoszságra tervezték, az Isten jóra használja az én életemben. Magyarul, amikor rossz dolgok történnek velem, olyan, mintha próbára vagyunk téve. Fogok én bízni az Isten szuverenitásában? Hogy ő az én atyám, ő az, aki erős, ő az, aki szeret engem, és valamiért, baromi fáj, baromi nehéz, de az Isten szeretetből ezt megengedte valamiért az én életemben. Tehát Isten arra hív minket, hogy bízunk az ő szuverenitásában. Terve van az én életemmel. Oké. Okay. De mi az, ami, térjünk vissza a gonosz szolgálat példázatra. Mi az, ami nagyon hiányzik a gonosz szolga példázatból? De mi lenne annak a keresztény üzenet, teljes keresztény üzenetet? Hogy lehetne újra megfogalmazni, de, és belevonjuk az egész keresztény képet ebben a példázatban? De mi az, amit mi tudunk, amit ez az idióta szolga nem tudott? Ha úgy is lenne mondani. Hát, mint keresztények, mi az, amit igaz rólunk? Az Isten nem csak elengedte az itának a tartozását. Nem csak elengedte. Nem csak lenullázta az ő számlát Isten felé, hanem mi történt? Az Isten rápakolt egy csomó áldás. Most Zita nagyon-nagyon gazdag. Az a teljes evangélium, ugye? nem csak, hogy eltörölte a mi bűneinket, és lenullázta a mi adósságunkat, hanem Isten azt mondja, hogy gazdag vagy, mindened megvan, nagyon szeretek, veled vagyok, és ez igaz, és soha nem változik. Tehát a keresztény üzenet az olyan, mintha én most egy nagyon gazdag milliomos lennék, és valaki ellopna tőle, mit tudom én, 100 000 forintot. Nem semmi. De ahhoz képest, amennyi pénzem van, ez a 100, ez semmi. És az Isten így akarja, hogy mi tekintsünk, amikor valaki megbánt minket, amikor fájdalmat okoz, hogy ahhoz képest, ami nekem megvan Krisztusban, az egy piti összeg. Az egy piti összeg. Mert Isten engem mindent megadott. Jézus azt akarja, hogy mi így lássuk magunkat, hogy az evangélium teljes mértékben befolyásol minket, és így tudjunk megbocsájtani, elengedni másoknak a tartozása, sőt, megáldani, ahogy Jézus mondja. Imádkozzunk, érted? Áld meg őket, akik megbántanak titeket. De megbocsájtani a másikat, az nem jelent elfelejteni. Nem jelent elfelejteni. Van egy híres magyar pszichológus Amerikában. Nem régen halt meg. Az ő neve Thomas Sass. Nem tudom, hogy ismeritek-e. Ő nagyon híres volt, és a következő mondatot mondott. A bolond ember nem tud megbocsájtani, és nem tud elfelejteni. A naív ember megbocsájt és elfelejt. A bölcs ember megbocsájt, de nem felejt el. Nagyon jó. Mi megbocsátjuk, de nem elfelejtjük. Isten nem arra hívott minket, hogy csak naívan elfogadjuk a dolgokat. Isten arra hív minket, hogy tanuljunk belőle. Tanuljunk belőle. És Isten mit akar, hogy tanuljunk? Hogy ne meneküljünk egy konfliktustól, és ne harcoljunk. Mind a kettő csak adrenalint okoz, és tönkre tesz minket. Ha menekülsz, vagy harcolsz, tönkre tesz minket. És a Biblia arra tanít minket, hogy inkább szeretetben elmondjuk az igazságot a másiknak. És ez a negyedik pont. Hogyan beszéljünk másokkal, akik bűnt követnek ellenünk? Tanuljunk meg a világ legcsodálatosabb dolog, jól kommunikálni szeretetben az igazságot. Tehát visszatérjünk a gonosz szolga példázattal. Mit kellett volna csinálni a szolga másképpen, amikor ha valójában átélte, hogy az ő ura elengedte az összes tartozását neki, ha valójában ezt átélte, és most, aki tartozik neki 100 dénár, most látja, és fog találkozni, nekik mit kellett volna másképpen csinálni? Hogy kellett volna viszonyulni hozzá? Mit gondoltok? El tudom képzelni, hogy találkoznak, és azt mondja ennek a másik szolgának, aki tartozik neki, hogy hello barátom, te tartozol nekem. Jaj, add nekem egy kísérőt, majd visszafizetlek neked. És akkor tudta volna meglepni őt. Barátom, én már eltöröltem ezt a adósságot, de nem tartozol nekem semmit. Én már megbocsájtottlak, ezt felejtsük el. Nagyon szeretlek. De amit te mondtál nekem, az nagyon fájt. Beszéljünk róla. Értitek? Megbocsájtással meglepjük a másikat, de kérdésekkel intjük a másikat. És Jézus pontosan ezt mondja Máté 18:15-ben. Ha pedig vétkezik ellened a testvéred, menj el hozzá, ne folytogasd, hanem fedd meg 4 szem közt, és ha hallgat rád, megnyerted a testvéredet. Kérdésekkel, szeretettel. Mi történt? Ez nagyon nehéz volt. És amikor így a másikkal beszélünk, ez nagyon segít nekünk, hogy ne felhalmozódjon a mi szívünkben a keserűség. Ha itt vagy ma reggel, és konfliktus kerülő vagy, ez jó hír neked. Hogy ne merjél csak kerülni a dolgokat, hanem merjél lépni. Vagy ha konfliktus kezdeményező vagy, az is csík, lecsillapodni, és csak szépen, szeretettel, a másik javára mondd el, hogy mi van a te szívedben. Tartsál önvizsgálatot. Miben kellene én változnom? Én hogyan hibáztam ebben a konfliktusban? Minden konfliktus befelé fordítja, hogy mi van velem. Ez egy dolog, hogy ő mit mond, én mit mondtam neki. És kényszerít minket egy kis önvizsgálatra. És az utolsó, és az ötödik dolog az, hogy ha konfliktus volt az életedben, Isten bíztat minket, hogy imádkozunk a másikért, hogy tudjon változni. És megint ez a imádkozunk a másikért, ez ami nagyon segít nekünk. Mert kezdjük másképpen látni a másikat. Nem csak mint egy bűnös ember, aki bűnkövetett ellenem, hanem mint egy áldozat, hogy neki is vannak nehéz dolgok az életében, és mások bűnkövettek ellene, és lehet, hogy ezek okoztak. Tehát imádkozunk a másikért, és ez megpújtja mi szívünket, megváltoztatja másikat, és újra hoz minket össze kapcsolatban. Az imádság a másik felé. Tehát Isten már minden bűnünket megbocsájtott. Ebben a már, de még nem feszültségben élünk, hogy újra és újra fogunk bűnkövetni, de az Isten irgalma nem, soha nem fogy el. És ezzel tudjuk más felé megbocsájtani. De majd a jövőben az Isten teljesen eltöröli minden bűnt, és majd a mennyben nem lesz több sírás. Nem lesz több sírás. De a majd, és ezzel a versről befejezünk, Dávid bíztat minket megint a zsoltárokkal. Este szállást vesz a sírás, de reggelre itt az újongás. Újra táncolunk reggel. Jazz volt az este, de újra táncolunk reggel. És ez a reggel, ez a mennyország, és mi türelmesen várjuk a majd. Türelmesen várjunk, hogy majd a tökéletes lesz a mi kapcsolatok az Istennel. Nem lesz semmi többi konfliktus. Az evangélium teljes valóságra válik. És amikor legközelebb magad alatt vagy, és nem tudsz megszabadulni, akkor lehet, hogy a reményre van szükséged. Hogy a mennyországban majd jobb lesz. Ez a mi reményünk. Ez a mi evangéliumunk. Ez a megbocsátás evangélium, amit az Isten adott nekünk, ezzel kínálja a mi mindennapi életünket. Tehát menjünk az Úrra, és köszönjük meg, hogy mi az, amit ő tett velünk az Úr Jézus Krisztusban. Mennyi atyám, köszönöm, hogy meghallgattál minket. Köszönjük, hogy itt vagy velünk. Köszönjük, hogy lehet hívni téged a mi mennyei atyánkat. És úgy tekintesz ránk, mint a te gyermekeid. És ha valaki még nem tette meg ezt a lépést, ezt nem hozta azt a döntést, nem tudta még megköszönni neked a Golgotai keresztet. Nem tudta elfogadni, hogy Krisztus vére miatt az ő összes bűnök el vannak törölve, ki vannak fizetve az adósságát. Én nagyon kérek, hogy most munkálkodjál az ő szívükben. Hogy tudjanak világosan látni. Hogy tudják látni ennek a sürgősségét, hogy hoznak egy döntés melletted. Hogy megköszönjék. Nem vetik meg, hanem csak megköszönjék. Úr Jézus Krisztus, könyörülj rajtunk a de népeden, hogy minél több ember Magyarországon ezt át tudja élni, elsajátítani, megköszönni. Úr Jézus, könyörülj ezen a gyülekezeten, hogy legyen ébredés. Mi hiszünk, hogy az evangéliumon keresztül hozzol gyógyulást a mi lelkünknek, hozzol gyógyulást a mi kapcsolatunknak. Hiszünk azt, hogy a megbocsájtás evangélium azt az igazi szívbeli boldogságot ad nekünk. Szívbeli alázatosságot ad nekünk. És igazi szent életet ad nekünk. Úr Jézus, könyörülj rajtunk. Könyörülj, de népeden. Engedj, hogy a megbocsájtás evangélium nagyon mélyen beívódjon a mi lelkünkben. És hogy mi ezt tudjunk örömmel képviselni azok felé, akik megbántották minket. Úr Jézus Krisztus, kérlek így, legyél minden terhelt kapcsolata, hozd gyógyulást, minden elkeseredett szívvel, hozd felfrissülést. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy csak Te tudod ezt megtenni, hogy csak Te vagy a mi menedékünk, kősziklánk. Legyél itt mindannyiunkkal, aki Te hozzád kiállt. Krisztus nevében. Amen.